Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Régen találkoztunk, a múlt hónap, az augusztus hónap a gyülekezeti elfoglaltságaim miatt kimaradt, de most hála az Úrnak, hogy együtt lehetünk, és együtt figyelhetünk az Úrnak az igéje, amit János evangéliumának 14. fejezetéből fogok most felolvasni. János evangéliumának 14. fejezetéből az első 11 vers, ülve maradva, nyitott szívvel hallgassák az ígéket. Tehát így szól Isten igéje János evangéliumának 14. fejezetéből az első versről. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok azt. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hogy így. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem megy atyához, csak is én általam. Ha ismernétek, ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezeket az ígéreteket, ezeket az ígéket. Köszönjük, hogy ez hozzánk is szól, rá is vonatkozik, bennünket is megszólítasz ezáltal. Segíts, hogy mindazt meg tudjuk érteni, amit üzenni akarsz nekünk. Amen. Amen. Ugye vannak olyan érzések az életünkben, amik nagyon meg tudják nehezíteni az életet. Nyugtalanság, félelem, kétségeskedés, kétségbeesés, gyötrődés, és ezek a hasonló dolgok. Tudjátok, én nagyon tudok félni, és nagyon tudok gyötrődni az életnek a dolgai miatt, és nagyon tudok nyugtalankodni. Ez nálunk amolyan családi vonás, ahogy ezt mondani szokták, ez a géneinkben van benne. Úgy emlékszek vissza a nagyanyámra, apai nagyanyámra, akivel együtt laktunk gyermekkoromban, hogy állandóan félt, és állandóan nyugtalankodott. Mindig az volt az ő problémája, az egyik nagy problémája, hogy mi van akkor, ha ő akkor lesz rosszul, amikor éppen nincsen otthon senki. Ki fog akkor rajta segíteni? Szóval volt egy kis bőröntkéje elkészítve ott a szekrénybe, mutatta nekem néha, szóval, hogy látod, ez a bőrön, ez azért van itt, ha rosszul vagyok, és jön, amikor értem, akkor már is legyen mit megfogni, és lehessen menni, ne legyen időveszteség, hogy akkor kell összepakolni a dolgokat. Így az életét, ahogy én őre emlékszem, mindig ilyen nyugtalanságban, a betegség miatt, félelem, ezek miatt, a dolgok miatt, bekeserítette szüleimnek az életét, a helyzetét nagyon sokszor. Csak úgy Zárójelbe szeretném megjegyezni azt, hogy 92 éves korában halt meg a mama. Úgyhogy így volt ő, aztán apám is örökölte ezt a aggódást, ezt a felettébb való nyugtalanságot, és olyan ment el ez neki, hogy egy időben nagyon komolyan kezelték pánikbetegséggel, depresszióval, orvostól orvosig járt, és próbálta magát kezeltetni, de nem segítettek rajta azok a dolgok. És hát ezt örököltem én is. Én is hajlamos vagyok, nagyon hajlamos vagyok erre a nyugtalankodásra, hogy lesz a jövőben, nagyon tudok félni családunk megélhetése miatt, borzasztó nehezen tudok változtatni, mert félek a bizonytalantól, a jövendőtől, és tapasztalom azt minden nap, hogy az ördög le akarja uralni az én érzéseimet is, az én gondolataimat, az én életemet is. Az az igazság, hogy úgy gondolom, testvérek, hogy valahol a szívünk mélyén mindenki fél valamitől. A megromlott, vagy hadd mondjam inkább így, hogy az elromlott emberi természetnek egy sajnálatos velejárója, ez valahol úgy belénk van, ez égetve, hogy félünk, hogy nyugtalankodunk, hogy aggódunk. Valahol ott van az emberi szívben legmélyén, mitől fél az ember leginkább? Hát az elmúlástól. Attól, hogy az életünknek egyszer vége lesz. Egyszerre földi létet itt kell hagyni. Tudom, hogy valahol az én apámnak is a félelmeinek a gyökere ebben rejtezik, és egyre inkább ugye szembe kell ezzel a dologgal nézni, de bármelyikünk így van ezzel a dologgal. Azt mondja, egy helyen olvassuk a Szentírásban, a zsidókhoz írt levélben, hogy mi emberek egész életünkben rabok vagyunk a haláltól való félelem után, félelem miatt. És nem csak a halál az, amitől félünk, ami miatt nyugtalan a szívünk, nekünk embereknek, hanem igazából az is, mert az is belünk van valahova kódolva, hogy a halállal nem ér véget az emberi élet. Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. És valahogy az ember ezt a rémet, ennek az ítéletnek a rémét, ezt próbálja megszelídíteni. Vagy úgy, hogy azt mondja, hogy a halál véget ér minden, vagy pedig úgy, hogy valami kellemes, túlvilági életet képzel el magának. De oda a szívünkbe be van égetve a halál, és a halál utáni ítélettől való félelem. Aztán a második korintusi levélben is olvasunk olyan igét, ami nagyon félelmetes lehet számunkra. A második korintusi levél 5. fejezetének 10. versében olvassuk azt, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel. Aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Van ebben az igeversben egy szó. Egy szócska, amit szeretném a figyelmet fölhívni. Mindannyiunknak a figyelmét. Ez pedig úgy hangzik, hogy kell. Kell. Mikor használjuk ezt a szót, hogy kell? Akkor, amikor valami egészen bizonyosan be fog következni. Ami egészen bizonyosan meg fog történni. Kell. Meg kell történnie. És itt van a nagy probléma. Azt mondja az ige, hogy mindenkinek oda kell állnia az Isten ítélő széke elé. A Krisztus ítélő széke elé. Ez nem egy opció. Nem egy választási lehetőség. Ez egy olyan kell, amit nem lehet kikerülni. Ami alól nem lehet kibújni. Ez arra mutat ez a kell ebben az igében, hogy ez be fog következni az én életemben, és be fog következni a te életedben is. Egyszer ott fogok állni a Krisztus ítélő széke elé. Egyszer ott fogsz állni az Isten ítélő széke elé. Mennünk kell, hogy megítéltessük. És ez bizony ha nem hívő az én szívem, és nincs benne Isten iránti hit, és Isten iránti bizalom, akkor ez bizony nagyon nyugtalanító tud lenni az ember számára. Aztán vannak azért napi gondjai. Mert nem gondolom, hogy ennek a félelmében, ennek a tudatos félelmében élnénk az életünket, csak ez ott van a szívünkben, ami néha-néha előtör, és más dolgokban megmutatkozik. De azért vannak napi gondok, vannak az életnek nehézségei, ami nagyon tudnak nyugtalanítani. Egyszer becsöngettek hozzám az a vallásos közösség, akit ugye erőteljes missziós tevékenységéről ismerünk, és azt kérdezték tőlem, gondolom ez így van megtanítva nekik, hogy hogyan kell kezdeményezni egy beszélgetést. Azt kérdezték, hogy mi az én reménységem az utolsó ítéletre nézve. Elgondolkodtam, nem a válaszon, mert azt tudom, elgondolkodtam azon, hogy most ezek az emberek tényleg azt gondolják, hogy ez a legnagyobb problémája az emberiségnek, az embereknek. Éjszaka azért fúrja valaki a fejét sírva a párnába, mert a párnák között, mert hogy mi lesz velem az utolsó ítéletkor? Én szerintem sokkal inkább nyugtalanítanak bennünket azok a kérdések, hogy miből fogom kifizetni a számlát. Hogy hogyan fogom tanítatni a gyermekeket. Hogy mi lesz, ha a munkahelyen megszűnik. Mi lesz, hogyha ez meg az megtörténik. A napi dolgok nyugtalanítanak. A napi dolgok miatt félünk, nyugtalankodik a mi szívünk. És az a nagy kérdés itt, hogy mi az, amiben van a bizalmunk. Emlékszek egy olyan esetre, amikor apámat vittem Szegedre klinikára, és beszélgettünk, és bizonyságot tettem neki, és próbáltam őt Krisztushoz hívni, és olyan dolgokat ajánlani, olyan lelki dolgokat ajánlani, ami a elhatalmasodott pánik betegségén, depresszióján segíteni tudott volna. És igazából döbbenetes volt azt látni, hogy ezek a dolgok nem kellettek neki. Elutasította őket. Sokkal inkább bízott a klinikában, az orvosban, a gyógyszerben, a terápiában, ami egyébként semmit nem segített rajta, teszem azt hozzá, akkor volt javulás az állapotába, amikor ő maga látta ezt be, hogy ez nem segít, és elkezdett tevékenykedni, elkezdett hozzáfogni bizonyos dolgokhoz. És bizony ez a nagy különbség köztünk, hogy én találkoztam valakivel, akiben bízhatok, akihez vihetem az én életemnek a dolgait, a gondjait, a nehézségeit, akinek a lábához letehetem azokat a kérdéseket, amik engem nyugtalanítanak. De ez a nagy problémánk nekünk embereknek, hogy nem tudunk bízni, sokkal könnyebben bízunk a láthatóban, a megtapinthatóban, a megérinthetőben, mint a láthatatlan Istenben. Sokkal könnyebb nekünk embereknek bízni abban, amit meg tudok fogni, amit látok. Így alakul ki a bálványimádás. Ezért készítik azt a bálványszobrot Izrael fiai, miközben Mózes a hegyen van és veszi át törvényt, a törvénynek az igéit. Ők maguk meg kiábrázolják az Istent. Ők nem akartak ott úgymond rossz dolgot csinálni. Ők ott Istent akarták imádni. Ők ott Istent akarták tisztelni. De sokkal könnyebb volt az Egyiptomból tanult módszer szerint elkészíteni egy Isten szobrot valamilyen formában, és azt aztán már látom, azelőtt leborulhatok, azt megérinthetem, azt tudom, hogy micsoda. Mint bízni a láthatatlan Istenben. Akit nem látok, akit fülemmel nem hallok, akit nem tudok megtapintani, mégis bízok ő benne, bízom az ő igéiben, az ő kijelentéseiben. És ott táncolnak a bálvány szobor körül. Tudjátok, ez a tánc, ez ma is folyik. Ma is táncolunk a szobor körül. Ma is táncolunk a pénz körül. Mert úgy gondoljuk, ha van pénzünk, akkor az életnek a dolgai biztosítva vannak. Akkor minden rendben van. De emlékeztek, imiaik énekkel kezdtük most az éneklést, az Isten tiszteletünket. Nekem többet ér Jézus, mint a pénz. Nekem többet ér Jézus, mint a vagyon. Nekem többet ér Jézus, mint a szép lakás. miközben énekeltük ezt az éneket, úgy azt a kérdést tettem föl magamnak, vagy azt a kérdést tette föl az Úr az én szívemben. Tényleg így gondolod? Tényleg így gondolod, ahogy éneklet? Hogy valóban többet ér neked Jézus? Valóban többet érnek neked Jézus kezén a forradás, mint a pénz, a vagyon, a ismertség, a hírnév, a rivaldafé? Tényleg így van ez? Jó, hogyha ezt a kérdést megvizsgáljuk, ami szívünkbe fölteszünk, föltesszük és válaszolunk rá őszintén. Ott táncolunk az egészség körül. Az egészség is egy óriási bálvány az embernek, az tud lenni az ember életében. Minden rendben van, ha van egészség. A legfontosabb az egészség, hangzik ez a szlogenszerű, közhelyszerű kijelentés. Táncolunk a kórház körül, táncolunk az orvos körül, a gyógyszer körül, mert abban van nekünk a mi bizodalma. Mert nincs nyugalma az emberi szívnek. Mert az emberi szív fél, az emberi szív háborog. És ekkor Jézus megszólal. És Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És látjátok, olyan úgy hat Jézusnak a szava, mint ahogy ahogy lecsillapszik a tenger. Olyan a mi szívünk, mint a háborgó tenger. Emlékeztek arra a bibliai történetre, amikor a tanítványok mennek, hajóznak a tengeren, óriási vihar támad, óriási hullámok csapkodják a hajót, félő, hogy az egész hajó el fog süllyedni ebben a nagy viharban, és akkor Jézus megszólal. És Jézus szava lecsillapítja a hullámzó tengert. A Jézus szavára a tenger hullámzása elül, és nyugalom lesz. Nagyon sokszor ez a tenger hullámzásához hasonló a szívünknek az állapota is. Mi is ugyanígy félünk, és ugyanígy aggódunk. És az a nagy kérdés, hogy amikor Jézus megszólal, amikor Jézus azt mondja most nekünk ezen a délelőttön, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Amikor Jézus megszólít téged most egészen személyesen, és azt mondja neked, hogy ne nyugtalankodjon a szíved. András, ne nyugtalankodjon a szíved. Ne félj. Bízál én bennem. Akkor vajon ez a szó, ez meddig jut el? Csak a fülig, hogy el tud jutni a szívünkhöz, és mint gyógyító balzsamként tud hatni arra a háborgó szívre, arra a nyugtalankodó szívre. Aztán lehet, hogy van közöttünk olyan, aki azt mondja most, hogy értem én Jézusnak a szavát, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, de mégis mit tegyek? Értem, amit mond Jézus. Mégis hogyan történhet meg ez az én életemben? Mi az én részem? Mit kell tennem mégis azért, hogy a szívem megnyugodjék? Hogy a szívem megteljék bizalommal? Hogy ne a félelmek irányítsanak, ne a kételkedés irányítson, hanem az Istenben való hit és az Istenben való bizalom. Hát tudjátok, az emberi szó és az isteni szó között van egy óriási különbség. Az Isten szavában teremtő erő van. A mi szavunknak nincs ilyen képessége. Mi a szavunk által nem tudunk létrehozni semmit sem. Az Isten az ő szava által teremteni tud. Így teremtette a világot, azt mondja az írás, hogy az Isten szava által állott elő mindaz, ami van. Az ő szava által lett mindaz, amit megtapasztalhatom. Mert az ő szavában teremtő erő van. Ha az ő szól, akkor az ő szava változásokat tud véghez vinni. A fizikai világban, a bennünket környező világban, az életünkben, a testünkben, a lelkünkben. Van egy olyan történet, amikor egy zsinagógában odaáll egy sorvadkező Jézushoz, kéri, hogy gyógyítsa őt meg, és mit mond neki Jézus? Nyújtsd ki a kezed! Nyújtsd ki a kezed! Ezt mondja a sorvadkezőnek. Nem képtelenség ez? Olyan dologra kéri ő ott azt a sorvadkező embert, amit éppen megtenni nem tud, mert éppen azt kéri tőle, hogy ezt tegye helyre a kezét. És mi a Jézusnak a gyógymódja? Nyújtsd ki a kezed. Vagy ott van az a másik történet, amikor Jézus bent van egy házban, nagyon nagy sokasság hallgatja, és hoznak egy béna embert, oda kötözve az ágyhoz, és ugye leeresztik ott a tetőn keresztül, és mit mond ennek a nyomorult embernek? Azt mondja, kelj fel és járj! Kelj fel és járj! Na most gondolkodjunk egy kicsit, képzeljük el, hogy a sorvad kezű azt mondja Jézusnak, de hát mester, ne viccelj velem! Hát hogy nyújtanám a kezemet, amikor beteg? Hát éppen ez a bajom. Hát hogy kérhetsz tőlem olyat, amit megtenni nem tudok? Vagy hogyha az a ágyban fekvő béna ember ezt mondja, hogy hát mester, hát nem tudok fölkelni, hát azért hoztak engem ide, hogy gyógyítsál meg, hogy segítsél rajta. Na, hogyha ezt mondták volna, akkor mi lett volna ennek a következménye? Az, hogy a kéz sorvat marad, a béna pedig az ágyban fekve marad. De hittek Jézus szaván, és nem kételkedtek Jézus szavában. És ez a nagy kérdés, amikor Jézus most szól hozzánk, és megszólít bennünket, és azt mondja, ne nyugtalankodjék a te szíved. Higgyél Istenben, bízzál Istenben. Akkor tudunk-e ennek a szónak kételkedés nélkül hinni? Vagy pedig ilyen kérdéseink vannak, hogy mégis hol? Tehát a hit az, amit Isten vár tőlünk, hogy higgyünk az ő szavának, higgyünk az ő igéjének, higgyünk az ő kijelentett igazságának. És később ugye arról beszélik, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Milyen jó az, hogy ilyen reménységünk van nekünk. Hogy nem kell így félnünk az elmúlástól. Mert ilyen ígéretünk van, hogy az Úr Jézus helyet készít nekünk, ott az atyai házban. Már el van készítve a helyünk, ahova úgymond beköltözhetünk. Olyan szükséges az, hogy legyen egy hajlék, ami befogad bennünket. Mennyire szükséges, ugye, itt a földi létben is, hogy legyen egy otthon, legyen egy ház, legyen egy család, ahova mehetünk, ahol biztonságban lehetünk. Még az állatok is építenek maguknak házat, a madarak fészket, ahova lerakják a kis tojásaikat. Mert ez adja a biztonságot. Szükségünk van ilyen mennyei hajlékra. Szükségünk van olyan házra, ahol biztonságban vagyunk. Emlékszem arra mindig, amikor mérges voltam a kutyánkra, hogy mérges vagyok, és a seprűt meglengettem, akkor a kutya masírozott be a házába, és onnan figyelt kifele. Ott érezte magát biztonságban. Soha nem csináltam azt, hogy onnan kiszedtem volna, és akkor úgy verjem el a hátsó felét neki. Az tiszteletbe tartottam. Az az ő háza, ez az ő helye, ez az ő biztonsága. Kell az emberi léleknek ez a biztonság, tudat, hogy van, ahol engem befogadnak. Milyen nagy átok az, amikor nincsen valakinek otthona, a hajléktalanság. Milyen nehéz dolog, de nagyon nehéz dolog a szellemi hajléktalanság is. Ezért szükséges a gyülekezeti közösség, hogy ez is egy otthon, egy lelki otthon, ahol együtt lehetünk, ahol együtt imádkozhatunk, ahol együtt bátoríthatjuk egymást. Aztán még ebből az igéből, ugye van itt egy, azt mondja, hogy higgyetek Istenben. Hát ez egy olyan érdekes dolog, higgyél Istenben. Ez annyira semmit mondó tud lenni ma már ez a kifejezés. Mit jelent Istenben hinni? Hogyan lehet Istenben hinni? Ha oda megyünk egy hinduhoz, hiszel Istenben? Mit fog mondani? Oda megyünk egy mohamedánhoz, hiszel Istenben? Mit fog mondani? Hiszel. Bármilyen vallás képviselőjéhez odamész, azt fogja mondani, hogy hiszek Istenben. Igen, hiszek Istenben. Ezért sokan mondják manapság azt, ugye, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a Istenben hisz, csak éppen másféle módon. Hát a mi úrunknak a tanítása nem ez. Ő egészen konkretizálja azt, hogy mit jelent Istenben hinni. Higgyetek Istenben, és hogy higgyetek én bennem. Istenben hinni azt jelenti Jézusban hinni. Aki látott engem, az látta az atyát. mondja az Úr Jézus. És azt is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogy folytatja? Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Vagyis nincs más út. Egyedül Jézuson keresztül. Csak az hisz Istenben, az élő Istenben, az egyedül igaz Istenben, aki Jézusban hisz. De hát ez kizárólagosság, mondja ma a világ. Hát ez milyen dolog? Hát ez ilyen nem lehet. Ugye a liberális világ gondolkozásában ez nem fér be. Ez kizárólagosság. Nem kell ezt szégyelni. Igen. Ez kizárólagosság. Arra a hegyre csak egy út vezet. Ez pedig Jézuson keresztül. Csak az Úr Jézusban való hiten keresztül vezet az út az Istenhez. Aztán azt mondja itt az egyik tanítvány, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. Vajon mire gondolt Fülöp, amikor ezt a kérést tette föl Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. Mit szeretett volna ő akkor látni? Nem tudom. De azt tudom, hogy a kérését teljesen megértem. Teljesen megértem. Hányszor és hányszor gondoltam már én is erre. Mennyivel könnyebb lenne hinnem, ha valami természet fölötti dolog történne az én környezetemben. Hányszor és hányszor van az, hogy elbizonytalanodunk a hitünkben. Még az olyan szellemi óriások is elbizonytalanodtak a hitükbe, mint keresztelő János. Emlékeztek arra, amikor az Úr Jézus elkezdi a szolgálatát, milyen egyértelmű bizonyságot tesz róla. Azt mondja, hogy ímé az Isten bárány. De azt mondja róla, hogy én a sarulya szíját sem vagyok méltó arra, hogy megkössem, mert ő az, aki eljön és keresztel Szentlélekkel és tűzzel. De nagyon egyértelműen látja benne Jézusban a messiást, és mondja, hogy őt kell követni, ő benne kell hinni. Aztán később a börtönben mit mond ez a János? Te vagy én az Uram, vagy más kell, hogy várni? Elbizonytalanodik. És hányszor és hányszor bizonytalanodunk el mi is. És olyan sokszor gondoltam erre, amire Fülöp is gondolt itt, és kérte Jézust, hogy Uram, ha valamit láthatnék, ha valami csoda történne az én környezetemben, ha valami fantasztikus kijelentés, vagy legalább csak egy szócska ott a lelkemben, bármi, ami a te hatalmadat, ami a te jelenlétedet, ami a te valóságodat mutatja, mennyivel könnyebb lenne akkor nekem hinnem? Mennyivel könnyebb lenne akkor hívő életet élnem, hogyha valahogy több bizonyságom lenne. És akkor mit mond Jézus erre a kérésre? Önmagára mutat. Azt mondja, hogy aki látta, aki látott engem, az látta az Atyát. Őt figyeljétek, ő benne higgyetek, az ő szavát hallgassátok. És az is egy nagyon fontos dolog, hogy mikor hangoznak el ezek a szavak. Itt nem sokára neki a keresztre kell mennie. Itt nem sokára neki meg kell halnia. És nagyon jól tudja, hogy milyen krízisbe fognak kerülni a tanítványok. Mennyire fontos lesz akkor az, hogy még azok között a körülmények között is hitben. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és egy kicsit sokkal az eredeti szöveg sokkal erőteljesebb, mint ez a nyugtalankodás kifejezés. Valami úgy lehetne mondani, ismeritek ezt az érzést, amikor az emberi szív összetör. Amikor hallasz valamilyen rossz hírt, és összetör a szíved, megrendül a szíved. Akkor szokott ez történni, hogyha valami nagy krízis történik az embernek az életébe, elbocsátják a munkahelyéről, valamelyik szeretét elveszíti, valami nehéz helyzetbe kerül, hogy megrendül az embernek a szíve. És tudja Jézus, hogy nem sokára a tanítványoknak a szíve meg fog rendülni, mert ott fogják látni a keresztet. És azt mondja Péter, gondoljatok vele, hogy Mester, mi mindent elhagytunk te érette. Mindent elhagytunk. Otthon, családot, feleséget, gyermeket, vagyot, megélhetés. Mindent föladtunk azért, hogy téged kövessük. Mert hittek benne, hittek Jézusban, hitték, hogy ő a messiás, ő fogja majd helyreállítani az országot Izraelnek. És mit fognak majd tapasztalni nem soká? Az, hogy ott van, akiben hitte, akire az életüket tették föl, ott van a kereszten, mint egy utolsó gonosztevő, megfeszítve. És ott fogják látni, amikor kileheli a lelkét. Az, akiről hitték, hogy ő a Krisztus, az Istennek fia. Hogy meg fog majd rendülni az ő szívük? Milyen nagy nyugtalanság lesz az ő szívükben? És mintha már itt és most, ekkor erre készítené Jézus őket. És mintha azt mondanám nekik, hogy ne féljetek, ne nyugtalankodjatok. Akkor is, amikor ott fogtok látni a kereszten, ne essetek kétségbe. Akkor is higgyetek én bennem. Amikor a legnagyobb krízis van az életünkben, a legnagyobb nehézségek vannak az életünkben, akkor is higgyetek Istenben. Akkor is higgyél Istenben. Higgyél Jézusban. Higgyél az ő kijelentett igazságában. Olyan nagy kísértés, és olyan nagy veszély az, hogy az ember éppen akkor engedi el azt az áldó kezet, amikor a leginkább szüksége van rá. Akkor rendül meg leginkább a bizalmunk Istenben, amikor a legjobban szükségünk volna arra. Azt mondja az Úr Jézus most ezen a délelőttön, ne nyugtalankodjék a szívünk. Bármi ér, bármilyen körülmények között vagyunk. Nézzünk ő rá, higgyünk ő benne, fogjuk az ő kezét. Adja az Úr mindannyiunk számára, hogy ezt valóban így átérhessük, megtapasztalhassuk.